szívesen látott nyíl. A nap rosszul kezdődött. Későn készültek el a reggelivel, és utána az egész társaság elment rőzsét szedni. Azután, amikor végül John lement az öbölbe, hogy folytassa a munkát az árbócon, felfedezte, hogy Flint kapitány közben ott járt. Sokat dolgozott. Két dologgal elkészült, aminél John szeretett volna ott lenni, hogy lássa, hogyan csinálja. Egy kerek, kemény fasipkát helyezett az árbóc tetejére, aminek volt egy kis füle a zászló kötelek számára. Azután egy csigát is fölszerelt alá a fő árbóc kötélnek. John kapitány vésővel végezte el ezt a precíz munkát. A szeg, amin a csiga mozgott, egy szinten volt az árbóccal, amit ezen a ponton üvegsmirglivel simított le. John végighúzta a kezét azon a helyen. Szerettem volna látni, amikor csinálja. De nem ez volt minden. Az árbóc közelében Flint kapitány hátrahagyott bőven elemózsiát, meg egy tekercs durva üvegsmirglit és egy nagy kanna lenmagolajat. Az üvegsmirgli tekercsre egy noteszlap volt erősítve ezzel a szöveggel. Siess, csiszold le jól, és ne sajnáld rá az olajat. John belerakta az elemózsiát a hátizsákba. Utána keményen munkához látott, hogy olyan simára smirglizza az üvegsmirglivel az egész árbócot, mint amilyen fényesre Flint kapitány az árbóc csúcsát csiszolta. Munka közben hamarosan kipárologtak a fejéből a fruskák fölött érzett gondjai. Az árbóc csiszolás nem hagyott helyet egyéb gondolatok számára. Az árbóc fája fokról fokra sápadtabb lett a smirglizés következtében. Az árbóc minden lábnyi elsápadása, mintha közelebb hozta volna a fecske visszatérését. Már félig elkészült a munkával, amikor hirtelen eszébe jutott, hogy megnézze a kronométert, majd gyorsan a hátára akasztotta megtömött hátizsákját, és a patak mentén felsietett fecskevölgybe. Fecskevölgyben Susan Titt és Roger sokkal inkább csalódottak voltak afölött, hogy elmulasztották a Flint kapitánnyal való találkozást, mint amennyire annak örültek, hogy az árbóc már majdnem elkészült. Vajon miért nem jött el Fecskevölgybe, töprengett Susan. Talán már ő is benszülött lett, szörnyűködött Roger. Ó, nem, azt ő nem teszi, mondta Titti. Csak ha kényszerítik rá. Pompás munkát végzett az árbócon, ha benszülött téved lett volna, nem törődne többé vele. Ebben csak ugyan volt valami, de nem elég ahhoz, hogy a felfedezőket jobb kedvre derítse. Ebéd után Roger kijelentette, hogy halászni szeretne. Titti azt mondta, hogy vele tart. Susan azt mondta, hogy neki dolga van, be kell hordani a rőzsét a barlangba. Roger és Titti ajánlkoztak, hogy segítenek egy kicsit. Susan azt mondta, hogy szükségtelen. John pedig azt mondta, hogy ő újra lemegy a völgybe, s folytatja az árbóc smirglizését. Lent az öbölben megfeledkezett az uzsonnáról. Bőszen csiszolta az árbócot az üvegpapírral, míg nem olyan sima lett, mint a bársony. Kipróbálta az ujjaival, jobbról-balról megvizsgálta. Végre úgy döntött, hogy rendben van. Majdnem vétek olajat rákenni. De hamarosan átlátta, hogy az olajtól még sokkal szebb lesz az árbóc. A kanna fülében talált egy maroknyi vatta hulladékot, ezzel olajozta be az árbócot. Az olajtól az árbóc úgy fény lett, mint a kavics, amit kiemeltek a földből, és még nem volt ideje megszáradni. A nyers rúd áhítozta az olajat, és John dörzsölte, időnként egy negyed fordulatnyit megforgatva az árbócot a bakon. Vajon Nancy kapitány mit szólna most hozzá? Erről eszébe jutott, hogy Mary Swenson pletykáján kívül még mindig nem volt semmi hírük az Amazon folyam tájékáról. Ebben a pillanatban, éppen amikor pihenőt tartott és a fényes sárga árbócot gusztálta, egy motorcsónak berregése hangzott fel. Mintha közelebb tartana a parthoz, mint általában a motorcsónakok és gőzösök szoktak, amik napközben közlekednek. Kimászott a sziklára, az öböl északi oldalán, hogy lássa, miről is van szó. Igen, motorcsónak volt közvetlen a part közelében. Figyelte, hogyan vált irányt a tavon, és közben úgy rémlett neki, hogy valami ismerős dolgot fedez fel rajta. Hiszen ez Blackették motorcsónakja. Hurrá, kiáltott fel boldogan. Minden rendbe jött. Már megbocsátottak nekik, ide tartanak. Felugrott és integetni akart, amikor valami mégis visszatartotta. A motoros fedélzetén több személy mozgott, és különben is, talán tévedett. Lebukott, és mint egy kígyó tekergőzött az öböl bejáratához. A motorcsónak berregése gyorsan közeledett. Igaza volt, a motorcsónak az Amazon folyami csónakházból. De milyen okos, hogy nem integetett. A csónak elülső része fedetlen volt. A szélén körben ülések. Az ülésen Mrs. Blackett és ugyanaz a szigorú idős hölgy, akit a fecskék kocsikázni láttak azon a nevezetes délutánon, amikor lekémleltek az útra a fák között. Mindketten háttal ültek a patkó öbölnek, és Peggy Blackett, aki most egyáltalán nem hasonlított egy kalózhajó kormányosához, hanem inkább olyan szánalmasan nézett ki, mint egy közönséges lányka a záró ünnepélyen vagy egy garden partin, nagy buzgalommal mutogatott hol Vadmacska szigete felé, hol a tó túlsó oldalán elterülő erdőségre, csak hogy minden figyelmüket arra fordítsa. Nancy Blackett viszont sehol se volt látható. John kapitány arra gondolt, hogy talán annyira kiesett a kegyekből, hogy otthon hagyták, de talán ő is szívesebben veszi, ha otthon hagyják, és mikor John itt tartott gondolataiban, egyszerre megpillantotta mégis. A motoros közvetlenül az öböl bejárata mellett haladt el, és John egész jól kivehette az uzsonna maradványait a hajó közepén levő kis kabin asztalán. A kabin mögött egy kis nyitott hely volt, ott tartózkodott Flint kapitány, szörnyű előkelően kiöltözve, és a motorost kormányozta. Ott volt Nancy Blackett is. Mélyen lekuporodott, nehogy valaki meglássa a csónak orrából, hogy mit csinál. Flint kapitány, mintha túlságosan el volna foglalva a kormányzással, észre se veszi. Ünneplő ruhájában feszít, ami épp olyan természetellenes volt, mint Peggy öltözete, de amint Nancy ott kuporgott a csónak fenekén, John világosan kivehette, egy íj volt a kezében. Egy pillantást vetett előre a kabin üvegablakán keresztül. Mindenki Peggy ujjait követte a szemével. Valamit nagy figyelmesen szemléltek a tó másik oldalán. Abban a pillanatban, amikor a motoros elhagyta az öböl bejáratát, Nancy kilőtte a nyilát, a nyilvessző elrepült a víz fölött, és befúródott egy hangabokorba a sziklák között, a déli hegyfokon, ahol a hajótörés után kikötöttek. Egy pillanatra John arra gondolt, hogy felugrik és integet, ezzel akarván jelezni, hogy látta a történteket. De Nancy kapitány a nyíl kilövése után többé rá se hederített a partra. Az íj egy szempillantás alatt eltűnt az ülés alatt, a kormánykerék mellett. Azután Nancy végig sétált a kabinon, és már is olyan illedelmesnek látszott, mint Peggy, és udvarias beszélgetésbe kezdett a benszülöttekkel a motoros orrában. Még Flint kapitány se nézett patkóöböl felé. Egy másodperc múlva a déli hegyfok eltakarta a motorost John szemei elől. Egy kiáltás harsant fel a fák közül, ott, ahol a patak az öbölbe torkollik. – Halló! Halló! – kiáltott vissza John, és sietve mászott át a sziklákon, hogy megkeresse a nyilat. Roger előbújt az erdőből, és a kezeit szaglázta, miután hozzáért a frissen olajozott árbóchoz. – Láttad a motorost? – kérdezte tőle John. – Hallom – mondta Roger, éppen amikor Titti csatlakozott hozzájuk a parton. A fruskák motorosa az Amazon folyamról. Nancy kapitány is benne tartózkodott, és kilőtt egy nyilat. Ott van a déli hegyfokon, Mrs. Blackett is velük volt, és Peggy és Flint kapitány, és a dédnagynéni épségben volt, érdeklődött Titti. Velük volt. Gyertek, szedjük fel a nyilvesszőt. Nancy csak ugyan rád lőtt, volna hüledezett Roger. Hát háború van. Nem hinném, hogy észrevett. Azt tudhatta természetesen, hogy itt kell lennem a parton az árbócnál. Gyertek, menjünk a nyílért! Titti már mászott is ki a sziklákon. Ha a dédnagy ninne kedve van motorcsónak kirándulásokra, akkor a stearin nem sok kárt tett benne. Nem volt nehéz megtalálni a nyilat, ami belefúródott a hangába, de a tollas vége magasan kiállt a levegőben. Újfajta nyilvessző, állapította meg John. Nem olyan jó, mint a tavalyiak. Titti a zöld tollakat figyelte. Most kellett, hogy fabrikálják. A toll azok közül való, amit én hoztam nekik. Tudom, mert véletlenül lecsíptem belőle egy darabkát az ollóval, amikor valamit vagdostam. A hajó papagája nem örülne neki, ha tudná, hogy a tollait arra használják, hogy ránk lőjenek, mondta Roger. Nem volt az a benyomásom, hogy ránk akart volna lőni. Túlságosan vigyázott, hogy a többiek észre ne vegyék. Gondosan megvizsgálta a nyilat. Közvetlenül a zöld tollak alatt széles kötés volt rajta, csinosan körültekerve piros spárgával. John előrántotta a zsebkését, és kezdte leoldani a spárgát. Ne rontsd el a nyilukat, kérte Titti. Well, hiszen ránk lőttek, mondta Roger. John lecsavarta a piros spárgát, mire egy keskeny összehajtogatott papír csík bukkant elő, ami körül volt csavarva a nyilvesszőn. Üzenet, sikoltott Titti. Siess, most megtudjuk. A kis papírcsík, ami a nyíl köré volt csavarva, és amit a piros-sárga szoros fonása eltakart, összecsavarodott, mihelyst levették, John kiegyenesítette. Valamennyien egyszerre néztek bele. Ez állt rajta nagy betűkkel, a fruska kalózok szokásos ceruza vonásaival. Mutassátok meg a papagájnak az ő tollait. Semmi aláírás, csak fekete tintával a koponya és a keresztbe fektetett karcsontok. Nagyon buta üzenet, vélekedett Roger. Nem értem, mit jelent, mondta Titti. Nem magyaráz meg semmit, állapította meg John is. Még csak hadüzenetnek sem lehet értelmezni. Lassú léptekkel visszamentek az öbölbe a régi táborhelyre, és John egy újabb adag lenmag olajjal itatta meg az árbócot, és a többiek segítettek a bedörzsölésnél. Az egészben az a furcsa, töprengett John, hogy Nancy úgy tesz, mintha az ügy nagyon fontos lenne. Talán az is vélte Titti, csak mi nem látjuk meg. Bár ne volna Nancy kapitány olyan borzasztóan okos. Nem okosabb, mint John, mondta Roger. John hallgatott. Mutassátok meg a papagájnak az ő tollait. Ez úgy találta, nem jelent semmit. Végül is Roger eszébe jutott, hogy Susan azt mondta, hogy ma korán lesz vacsora. Felsiettek a patak mentében, átkeltek az úton, nem a híd alatt, és felkaptattak a meredek erdőn keresztül a hangás rétre. Vitték magukkal a nyilvesszőt.